Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Energiainfo. Mindenre van energiánk. A műsor támogatója a Magyar Villamos Művek RT.
Önök továbbra is az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallják, amelyben ma este témánk a nemzetközi olajárak szárnyalása, és ennek lehetséges hatása a magyar, illetve a világgazdaságra. Beszélgető partnerem a hírek előtt is Varó László, a MOL RT vezető közgazdásza volt, vele folytatjuk a következő percekben is. A hírek előtt arról beszélgettünk, hogy egy 100 dolláros olajár lehet, hogy utópia, de sajnos vannak olyan körülmények a világpiacon, a világpolitikában, amelyek ezt előállíthatják. És ugye lehet hallani olyan hangokat, hogy talán közeledik egyfajta korszakváltás, mondjuk a bioüzemanyagok korszaka, a hidrogén korszaka, esetleg az olajvilágpiaci feszültségek ide vezethetnek. Ön szerint közel van egy ilyen korszakváltás? E felé közeledünk?
Folyamatosan haladunk a korszakváltásban, tehát azt gondolom, hogy ez már elkezdődött. A kínálati oldalon olyan jellegű nagy mező felfedezésekre, mint az 50-es években a szaudi olajmezők felfedezése, ilyenek már nem nagyon lesznek. Tehát amit könnyen meg lehetett találni, azt már megtalálták. Viszont egy nagyon jelentős növekedés lesz az úgynevezett nem konvencionális olajnak a termelésében. Kanadában óriási volumenben fognak gyártani olajból, hobokból olajat, az Egyesült Államokban olajpolából olajat, egyre mélyebb tengervízből tudnak olajat kitermelni. Tehát itt a kínálati oldal az nagyon, nagyon érzékelhetően át fog alakulni. A keresleti oldalon valóban számítunk a bioüzemanyagoknak egy meglehetősen gyors elterjedésére, azonban a jelenlegi technológiai feltételek mellett nem lehet arra számítani, hogy a bioüzemanyagok azok egy 10%-nál nagyobb piaci részesedéssel tudnának érni, két ok miatt. Egyrészt azért, mert még a jelenlegi olajárak mellett is egy nagyon komoly jövedéki adókedvezménnyel kell támogatni a bioüzemanyagokat ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, tehát a költségvetés teherviselő képessége az határt fog szabni az elterjedésüknek. Másrészt pedig a jelenlegi technológiákkal a bioüzemanyagot azt értékes mezőgazdasági terményekből állítják elő, amiket jó minőségű földterületeken kell termelni. Mondjuk Magyarország dízel fogyasztásához az ország területének a kétharmadát kéne repcével bevetni, ami nyilvánvalóan képtelenség. Azonban van a bioüzemanyagok terén egy olyan kutatási folyamat, ami lényegesen megváltoztathatja azt, hogy milyen technológiával és milyen költséggel lehessen bioüzemanyagot előállítani. Elméletileg bioüzemanyagot elő lehet állítani bármilyen szerves anyagból. Tehát amíg mondjuk a kukorica, a búza vagy a repce azok értékes mezőgazdasági termények és jó minőségű földön termelnek, elméletben szennyvízből is elő lehet állítani bioüzemanyagot vagy lakossági szemétből. Ami természetesen egy egészen más kontextusban helyez a történetet, hiszen akkor egy olyan dologból csinálnánk bioüzemanyagot, aminél kifejezetten az érték, hogy megszabadulunk tőle. Ezek a technológiák, ezek ma még kutatásfejlesztés fázisban vannak, de azért arra lehet számítani, hogy egy évtizeden belül ezek megjelenhetnek ipari méretekben is, ami megváltoztathatja a dolgok állását. Számítunk egy nagyon jelentős változásra az autóiparban, tehát azért az autóiparban nagyon sok dolgot lehet csinálni, ami csökkenti az autófogyasztását. Ma jelen pillanatban egy hagyományos autó fogyasztásának több mint a 80%-a az elvész valahol a motorban, a sebváltóban, a differenciálműben, tehát rengeteg lehetőség van még ez energiaveszteségek csökkentésére, és itt vannak nagyon érdekes technológiai kezdeményezések, legelső sorban az a hibrid elektromos hajtás, amit a Toyota hozott először a piacra. Azt gondoljuk, hogy ezek lényeges módon hatékonyabbá tudják tenni az autókat. És valóban nagyon sok beszél van a hidrogénről. Itt azért azt el kell mondani, hogy ma is ipari méretekben gyártanak és használnak hidrogént. A MOL RT Közép-Európa messze legnagyobb hidrogén gyártója. Ezt az olajfinomítási folyamat során beledolgozzuk az üzemanyagba, de tisztán, hogyha a kedves evő tisztán hidrogén formájában akarja megvenni, akkor mi nagyon boldogan állunk majd rendelkezésre. Azonban a MOL olajfinomítóiban is, meg a világon gyakorlatilag mindenhol, a világ hidrogén gyártásának a 95%-át a szénhidrogénekből, olajból és földgázból állítják elő, és eközben 8 tonna széndioxidot engedünk a levegőbe egy tonna hidrogén előállításához. Tehát addig, amíg ez nem változik meg, addig a hidrogén nem jelent megoldást sem az olajforrások kiberülésének a problémájára, sem pedig a globális felmelegedés problémájára. Tehát ahhoz, hogy a hidrogén valóban egy válasz legyen az energiaszektor kihívásaira, ahhoz az kell, hogy tömegesen, ipari méretekben és olcsón lehessen hidrogént előállítani villamosenergiával, méghozzá megújuló villamosenergiával vagy atomenergiával, mert ugye annak sincs sok értelme, hogy vízből állítsuk elő villamosenergiával, csak éppen az erőmű bocsássági ugyanazt a szennyezőanyagot. És ehhez azért még nagyon-nagyon sok technológiai fejlesztésre van szükség. A másik óriási kihívás az az, hogy ha az ember majd elmegy egy olajfinomítóba és megnéz egy hidrogén tartályt, akkor lát egy három emelet magas dupla acélfalú szerkezetet, ami tűzoltó berendezésekkel meg hasonlókkal van körbevéve. Ugyanis a hidrogén egy nagyon könnyű, nagy térfogatú anyag, ami ráadásban rendkívül robbanásveszélyes. És azt gondolom, hogy az autósok részéről egy teljesen észszerű elvárás, hogy az autó ne robbanjon fel egy kocsanásos baleset során. Tehát az, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy az autó tankja az kellő mennyiségű hidrogént tudjon tárolni, és kellően biztonságosan tudja a hidrogént tárolni, az egy nagyon komoly műszaki feladat, amire szintén még sok kutatásfejlesztés kell. Tehát azért, ha nem illúziókban gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, hogy nem nagyon lehet arra számítani, hogy mondjuk 2020 előtt a hidrogén az igazán érdemi szerepet tudna játszani a világ energia szektorában. Márpedig, hogyha egymás mellé tesszük azokat a hatékonyság növekedési lehetőségeket, amiket az autóipar le tud tenni az asztalra, ugyanakkor viszont azt, hogy Kínában és Indiában mondjuk 500 millió család fog autókat vásárolni, akkor még hogyha ez az 500 millió család ez hatékony autókat vásárol, még akkor is a következő 15 évben a világ olajkereslete még folyamatosan növekedni fog.
Ugye nyilván a legizgalmasabb kérdés most az lenne, hogyha meg tudnánk mondani, hogy a következő hetekben pontosan mennyibe fog kerülni Magyarországon a motorbenzin és a gázolaj, de az imént is sajtóbeszélgetésen, amely nem régen ért véget, önök elmondták, hogy ezt ma nehéz megbecsülni épp a piac labilitása miatt. Mégis, ha egy autós megpróbál tájékozódni és figyeli a világpiaci híreket, akkor mi alapján kalkulálhat vagy próbálhat meg saját jóslatokat felállítani, a Magyarország üzemanyag árakat alapvetően milyen tényezők és milyen irányba befolyásolják ma?
Mind a benzin, mind a gázolaj az tőzsdei termék. Európában a londoni International Petroleum Exchange árjegyzése az, ami irányadó, és mivel ezeket dollárban árazzák, ezért természetesen a forint-dollár árfolyam meghatározó. Tehát, hogyha az ember megnézi azt az ártrendet, ami Londonban az International Petroleum Exchange-en kialakul, és megnézi hozzá a forint-dollár árfolyam alakulását, akkor olyan nagyon nagy meglepetésekre nem kell számítania már ebből a szempontból, mert Magyarország egy kis nyitott gazdaság, amelyik semmilyen mértékben nem tudja a világpiaci árakat befolyásolni, tehát nálunk is a világpiaci ártrendek érvényesülnek.
Elérkeztünk-e már ahhoz a ponthoz, amikor a fogyasztási szokásainkat például országon befolyásolják az üzemanyag árak? Ön például autóval vagy tömegközlekedéssel jár?
Hát én sétálva járok dolgozni, mert én egy 20 perc sétányira lakok a munkahelyemről, de egyébként múlt héten vonattal voltam Miskolcon, tehát ez én a személyes fogyasztási szokásaim már megváltoztak, de azért, hogyha kinézek reggel az Erzsébet hídra, akkor azért úgy látszik, hogy az átlag magyar fogyasztói még nem. Egyébként az üzemanyag reál értékben még mindig nem érte el a csúcsát. A reál értékben az üzemanyag az ma még mindig valamelyest olcsóbb, mint 2001-ben volt. Ugyanakkor az elmúlt 5 évben volt egy nagyon dinamikus jövedelemnövekedés Magyarországon. Tehát ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy egy átlag magyar az átlag bérből hány órát kell, hogy dolgozzon egy liter benzinért, akkor ez kb. 30%-kal kevesebb, mint 5 évvel ezelőtt volt. Tehát ez a mostani üzemanyagár szint, ez jól láthatóan még nincsen érdemileg káros hatással a magyar gazdaságra.
Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az elmúlt héten csütörtökön tartotta a MOL RT éves rendes közgyűlését. Ezen a részvényesek az igazgatóság javaslata alapján elfogadták az összesen 35 milliárd forint fizetését. Hernádi Zsolt, a társaság elnök vezérigazgatója ugyanakkor a közgyűlés követően elmondta, 2010-ig évente 285 millió dollár hatékonyságjavulást kívánnak elérni. Ezek részleteiről, illetve a program hátteréről Kaputa Júlia készített interjút Hernádi Zsolttal.
Ahhoz, hogy elérjünk egy 2010 végére egy állapotot, egy kívánt állapotot, amit a részvényesek felé jeleztünk, hogy ez a célunk, ezt szeretnénk elérni, hát ahhoz nem elég elkezdeni dolgozni 2009-ben vagy 2010-ben. Ha megnézzük a két nagy sarokkövét ennek a stratégiának, ami nem pénzügyi sarokkő. Az egyik az, amikor azt mondtuk, hogy háromszorosára akarjuk növelni a saját kitermelésű szénhidrogénbázisunkat, és kétszeresére akarjuk növelni a finomított termékek értékesítési volumenét. Ehhez bizony komoly beruházásokra, komoly investíciókra és komoly vásárlásokra van szükség. Ezekről a tárgyalások, a kutatások, a feltárások megkezdődtek, és hát ott tudunk előre lépni, úgy tudjuk tájékoztatni erről a közvéleményt, hiszen ezek mind nagyon kemény és nagyon nagy léptékű üzleti döntések. A pénzügyi számok közül talán a legfontosabb az a több mint 3 milliárd dolláros EBITDA-nak az elérése erre az időpontra. Ma a MOL csoport azért dolgozik, hogy 2010-re ezt az állapotot elérje, ezért csináljuk a hatékonyságjavításokat. A hatékonyságjavításnak két nagy része van. Az egyik a költségcsökkentés, a beszerzéseknek az optimalizálása. De a másik 40% az, hogy ennek a hatalmas eszközparknak, amit a MOL kezel, annak a hatékonyabb kihasználása.
Nem túl ambiciózusak ezek a célok, amit a hatékonyságjavítás területén kitűztek a 285 millió dollár megtakarítás évente? Van ekkora tartalék még a rendszerben?
Ezek mögött nagyon komoly számítások állnak. Hát, hogy ambiciózus, hát nagyon leegyszerűsítve, ezért vagyunk fizetve. Tehát én nekem ambiciózus célokat kell kitűzni, azért, hogy a részvényesek azért is támogassák a MOL-t, hogy továbbra is itt tartsák a pénzüket.
Ugye május 1-től hívhatja le a MOL maradék állami részvénycsomagot, ugye emellett van még egy küszöben álló akvizíció, tehát 3 milliárdos udmurt nyelvt orosz vállalatnak a megvásárlása. Nem ró-e ez a két idei terv a MOL számára túl nagy pénzügyi megterhelést?
Az udmurt nyelvt gáz az egy folyamatban lévő ügy, egyáltalán nem biztos, hogy a MOL pályázik, és hogyha pályázik, milyen feltételekkel, hiszen holnapi nap a leadási határidő erre, tehát erről majd csak ex post fogunk tudni beszélni. A másik kérdése a részvényeknek a megvásárlása a magyar államtól, ez egy opció, ez egy lehetőség, ezért a lehetőség elére a MOL fizetett egy opciós díjat, és a MOL meg fogja nézni, el fogja dönteni azt, hogy lehívja ezt az opciót, ami május 1-től nyílik. Erre lesz majd mintegy 6 hónapunk.
Mikorra tervezik, ezt már lehet tudni?
Ezt is majd utólag fogja mindenki megtudni, hogyha ez a döntés megszületik. Az pedig, hogy elég a pénzünk, vagy nem elég a pénzünk, hiszen a lehetőségek mindig sokkal több lehetőség van, mint ami a rendelkezésre álló pénz. A MOL eddig is és ezután is nagyon ragaszkodik ahhoz a elszerű pénzügyi fegyelemhez, amit eddig is folytatott. Mi megkérdettük azt, hogy mekkora eladósodottságunk lesz, nem fogjuk túllépni. Megkérdettük azt, hogy milyen jövedelmezőséget akarunk szállítani, be fogjuk tartani. Mindaz, ami belefér, és jó, és a részvényeseknek értéket teremt, azt meg fogjuk lépni.
Energiainfo. Mindenre van energiánk.
Önök az Energiainfót, az Inforádió energiai magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. Hallott beszélgetéseket meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió új internetes honlapján a www.inforadio.hu internetcímen. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Hlavai Rihárdot hallották. Minden jót!
Energiainfó, az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.